Lukács evangéliuma 19. fejezet. Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Jerikó városa egy oázis volt, egy üdülőváros. Jeruzsálemben a tél gyakran hideg tud lenni, néha még havazik is, de lent Jerikóban az időjárás télen is ideális. Napközben majdnem mindig süt a nap, alig esik egész évben, de mivel körülbelül 300 méterrel a tengerszint alatt van, ezért aztán lépten nyomon forrásokba és patakokba botlik az ember. Az ártézi kutakból hatalmas mennyiségű tiszta víz tör elő, és mivel még télen is 25-30 fok van nappal, ezért a terület hihetetlenül dús növényzettel van megáldva. Az év 12 hónapja ideális a növénytermesztésre, és gyönyörű citrusok nőnek arrafelé. Ezen adottságok miatt a gazdagok üdülővárosa lett, és sok gazdagnak saját téli háza volt ott. A vámszedők is gazdagok voltak, így Jerikó tele volt vámszedőkkel és farizeusokkal. Zákeus, a fővámszedő, nem ismerte Jézust, ezért szerette volna valahogy megnézni, hogy ki ő. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Fővámszedőként ő volt az egyes számú közellenség, ezért nem mert a tömeggel keveredni, mert az emberek halára verték volna. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Érdekes, hogy Zákeus nem ismerte Jézust, de Jézus ismerte őt, és a nevén szólította. János azt mondja, hogy Jézus ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Azt is tudta, hogy mi van Zákeus szívében. Jézus több úton is mehetett volna Jeruzsálembe, de szerintem azért jött erre, mert tudta, hogy ennek az embernek a szíve vágyik Isten után. Kitérőt tett azért, hogy találkozzon Zákeussal. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Valószínű, hogy azért, mert tudta, hogy ezzel felingerli a farizeusokat. Ezen a ponton az ajtó bezárul előttünk, nem jutottunk be a vacsorára, és nem halljuk a beszélgetéseket sem, de minden kétséget kizáróan Jézus az élet értelméről, Isten országáról kezdett beszélni Zákeussal, próbára téve az ő szívét és lelkét. Mi a házon kívül állunk, és csak a farizeusok morgolódását halljuk azzal kapcsolatban, hogy Jézus hogyan mehetett be egy ilyen bűnös házába. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. A sokaság kint várta, hogy Jézus ismét visszatérjen hozzájuk, és lehet, hogy néha-néha egy harsány nevetést hallottak a házból. Miért azt hiszed, hogy Jézus nem nevetett? Én biztos vagyok benne, hogy kiváló humorérzéke volt. El nem tudom képzelni, hogy mindig rezzenéstelen arca lett volna. Szerintem az egyház történelem egyik legszomorúbb időszaka volt az, amikor a rezzenéstelenséget a lelkiséggel tették egyenlővé. Ha mosolyogtál, akkor az már szentségtörésnek számított. A papok fekete palástot viseltek, különösen komoly hangon szólaltak meg, és mindenki igen lelki embernek gondolta őket. Jézus úgy viselkedett, mint egy hétköznapi ember. Együtt nevetett a tanítványokkal, és rácsapott a vállukra, annyira élvezhette a nevetést. Igazi férfi volt. De aztán voltak csendes időszakok is, amikor nem hallottak semmit a kívülállók. Jézus ekkor beszélt Zákeussal, és ekkor mutatta be neki Isten országát. És íme most ismét kitárulnak az ajtók, és az alacsony Zákeus ott áll az Úr előtt, és felnéz rá. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt. ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Ezt kétféleképpen értelmezhetjük. Ebben a kijelentésben, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, egy kis szatirikus vonás is keveredhetett, mert amikor azt hallod, hogy egy zsidó a vagyona felét odaadja valakinek, akkor tudhatod, hogy üdvössége lesz a házának. De szerintem a második értelmezés jobb, amely szerint ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fiává vált. Mindkét fordítás elfogadható. Pál szerint nem Ábrahám fizikai leszármazottai fogják örökölni az Isten országát, hanem az ő lelki örökösei. Mi tehát lelki örökösei vagyunk Ábrahámnak, és Jézus is ezt tanítja itt, hogy az ebben az emberben levő hit útján vált ő is Ábrahám fiává. Voltak olyan zsidók, akik azt mondták Jézusnak, hogy az ő atyjuk Ábrahám. Jézus azt válaszolta, hogy ha Ábrahám lenne az atyjuk, akkor ismernék őt, mert mielőtt Ábrahám volt, én vagyok. De a ti apátok az ördög, mondta Jézus, ti nem vagytok Ábrahám fiai. Mi az egyház vagyunk Ábrahám lelki gyermekei és örökösei is. De ezt a gondolatot nem lehet tovább fűzni azt állítva, hogy az egyház veszi át Izrael helyét. Nem, az egyház nem Izrael, mert Isten az ígéreteihez híven fog eljárni Izraellel kapcsolatban. Aztán Jézus a morgolódó tömeghez így szólt. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Azért morgolódtok, mert bűnös vendége voltam, de pontosan azért jöttem, hogy megkeressem és megváltsam a bűnösöket. Amikor pedig ezeket hallották, még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Hallották, hogy Zákeus azt mondta, hogy a vagyona felét a szegényeknek adja. Ugye Jézus ezt elfogadta. A gazdag ifjúnak viszont azt mondta, hogy mindenét adja a szegényeknek. Zákeus pedig csak a felét ajánlotta fel, és Jézus azt mondta, hogy üdvössége lett ennek a háznak. Nem az a lényeg, hogy mindent odaadjak azért, hogy Jézust kövessem, hanem arról van szó, hogy nem engedhetem, hogy a gazdagság istenné váljék az életemben. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Jeruzsálemhez közeledtek, és az emberek azt gondolták, hogy ott Isten országát alapítja meg, annak ellenére, hogy Jézus arról beszélt, hogy kicsúfolják, megvetik, leköpik és megölik. A következő példázatot azért mondta, hogy megértsék, hogy az Isten országa később fog eljönni a földre. Így szólt hát. Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Érdekes itt megjegyezni, hogy Archilész, a római prokurátor is Jerikóban építette meg a palotáját. Nem sokkal ezen események előtt elment Rómába, hogy megszerezze magának a királyi címet, mert azt gondolta, hogy a prokurátor egy méltóságán aluli cím. Csak a római szenátus nevezhette ki királynak, ezért odament, és az itteni ügyeit és a vagyonát az alattvalóira hagyta, hogy ők vezessék a provinciát. Azonban mások is Rómába mentek, és Archilész ellen beszéltek a szenátusban, és végül még a prokurátor címet is elvesztette, akárcsak Herodes Antipasz, aki ugyanilyen okok miatt ment Rómába, és végül Galliába száműzték. Ezért lehet, hogy Jézus ebben a példázatban olyan eseményekről beszél, amelyekről mindnyájan tudtak. Hívatta 10 szolgáját, átadott nekik 10 minnát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, foglaljátok el magatokat, amíg vissza nem jövök. Nincs értelme hátradőlve ücsörögni, és azt mondani, hogy minek folytassam a tanulmányaimat, az Úr úgyis vissza fog jönni. Nem arra kell alapozzuk az életünket, hogy az Úr egy bizonyos időn belül el fog jönni, hanem az eljöveteléig el kell foglaljuk magunkat. Minden pillanatban várnunk kell az eljövetelét, és nem szabad annyira belevesszünk az e világi dolgokba, hogy ne tudjunk mindent abba hagyni egy pillanat alatt. Az időnket bölcsen kell felhasználjuk az Úr szolgálatában, és nem kell tétlenül üldögéljünk, amíg az Úr eljön és elvisz minket innen. Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és ezt üzenték. Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot is visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és azt mondta: Uram, minát 10 minát nyert. Az erre így szólt: Jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevesen, legyen hatalmad 10 város fölött. Aztán jött a második, és jelentette: Uram, minád 5 minát nyert. Ehhez pedig így szólt: Uralkodj te is 5 városon. Megérkezett a harmadik is, aki így beszélt: Uram, itt a minád, egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy, azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor az így szólt hozzá: A saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok? Behajtom azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjon meg? Az ott állóknak pedig ezt mondta: Vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek 10 minája van. Mire ezt mondták neki: Uram, annak 10 minája van! De ő így válaszolt: Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Akik azt mondják, hogy nem engedjük, hogy Jézus uralkodjon fölöttünk, azokat ítéletre viszik, és el fogják pusztítani. Azokat pedig, akikre rábízta a vagyonát, a tetteik alapján fogják megítélni. Érdekes, hogy a jó munkájuk ajándéka a királyságban levő vezetőhely lesz, akkor, amikor majd az Úr eljön uralkodni a földre. A Jelenések könyvében a tiatirai gyülekezetnek mondja Jézus, hogy hatalmat ad nekik a pogányok felett. Az első fejezetben pedig ezt olvassuk: Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az ő atya előtt. Az 5. fejezetben pedig ezt: Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Az egyház tehát uralkodni fog az Úrral a földön. Lehet, hogy uralkodni fogunk 10, 5 vagy 2 városon, annak függvényében, hogy milyen hűek voltunk abban, amit ránk bízott most Isten. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. A Jerikóból Jeruzsálembe vezető út igen hosszú emelkedő, mert körülbelül 300 méterrel a tengerszint alattról, körülbelül 800 méterrel a tengerszint fölé kell felmenni. Amikor közelért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül 2-t, és ezt mondta nekik: Menjetek a szembefekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember, oldjátok el és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? Mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek: Mert az Úrnak szüksége van rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte az Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokasságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Jézus Szamárháton történő dicsőséges bevonulása Zakariás 9. fejezetének proféciája. Örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. A király egy olyan szamárcsikón ül, amelyet még nem törtek be, ezáltal is bemutatván, hogy a természet fölött is uralma van. A bevonulása során a tanítványok elkezdik énekelni a 118. zsoltárt. Ez egy messiási zsoltár, amelynek a 22. versében található a Jézusra vonatkozó profécia. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez. Csodálatos a mi szemünkben. Amikor Salamon építette a templomot, akkor az összes építőkövet a templom helyétől távol faragták ki. Még a mai napon is lehet látni a kőbánya helyét a Moria hegyen, és be is lehet abba a hatalmas bányába menni, amely a hegy gyomrában található Jeruzsálem alatt. A bánya végül egy hatalmas völgyé vált, elválasztva Jeruzsálemet a Moria hegy magasabban fekvő részeitől. A Moria hegy csúcsát később Golgotának nevezték el, mert a kőbányászat nyomán a hegy teteje egy koponya alakzattá vált. A Golgota szó jelentése koponya. A történet úgy szól, hogy amikor a templom építőköveit kifaragták a bányában, akkor mindenikre egy jelet véstek, és aztán elküldték a templom építkezésének helyszínére, ahol aztán mindenféle habarcs nélkül illesztették őket a helyükre. Egyetlen kalapácsütés vagy vésőhang sem lehetett a templom közelében, ezért aztán már a bányában tökéletesre kellett faragni az építőköveket. A történet szerint egyszer megérkezett az építkezésre egy olyan építőkő, amelyet nem ismertek fel, nem értették, hogy hová kell azt illeszteni, ezért aztán félretették, és azt gondolták, hogy a bányában valami hibát követtek el. Azután még évekig építették a templomot, végül befejezték, és eljött a felavatás ideje. De hiányzott egy kő, az épület alapköve. Az építők üzentek a bányába, hogy készen állnak a felavatásra, de nem találják az alapkövet. Azt üzenték vissza a bányából, hogy azt már korábban elküldték. Az építők továbbra sem találták azt, amíg végül egy fickó a bokrok között a hatalmas gaz közepette megtalálta az építők által korábban félredobott alapkövet. És így elkezdődhetett a felavatási ünnepség. Így szól a történet. Hogy igaz-e vagy nem, nem tudom. De a 118. zsoltárban találhatjuk az utalást erre, az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Jézus a sarokkő. A judaista egyházi rendszer építői félredobták őt, mégis, amint Jézus mondta, ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Tovább a zsoltárban, ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Melyik napról is van szó? Az a nap, amikor az Isten a királyt beiktatja tisztségébe. Majd a kiáltások. Ó, Uram, segíts meg! Ó, Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Ez volt hát az a zsoltár, amelyet a tanítványok harsányon énekeltek. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. amennyben békesség és dicsőség a magasságban. A farizeusok tudták, hogy ez egy messiást váró ének, és ezért a sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasíts rendre tanítványaidat! De ő így szólt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért, meglátta a várost, megsiratta és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon, te is a békességre vezető utat. Az úrnapján, amikor örülni és vigadozni kellene, legalább ezen a napon ismernéd fel a békességre vezető utat. Bárcsak tudnád, hogy Isten ezt a napot jelölte ki arra, hogy újból békességet teremtsen az emberekkel. Bárcsak tudnád, hogy neki kell ezért átadnod az életedet. De most már el van rejtve a szemeid elől. Jézus először is sír a vakságuk miatt, és ennek a tragikus következményei miatt. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. 40 év múlva, Krisztus szerint 70-ben, Titus a római sereg élén megtámadta Jeruzsálemet, és 1 millió embert ölt meg, miközben porig rombolta a várost. A Herodes által épített gyönyörű templom a földdel lett egyenlővé. A Jeruzsálem összes gyönyörű és hatalmas műemléke is porrá vált. Jézus, amint erre a dicső városra tekintett, sírt, mert tudta, hogy el fog pusztulni a benne lakó emberekkel együtt. Azért történt ez, mert a város lakói nem ismerték fel meglátogatásuk idejét, az Úr napját, aki a messiást küldte el hozzájuk, hogy megváltsa Izraelt. E nap előtt Jézus semmiféle messiássá nyilvánítást nem engedett meg, csak egyes embereknek egyenként fette fel ezt, gyakran arra figyelmeztetve őket, hogy senkinek se mondják el. Ezen a napon viszont bátorítja az emberek tömeges megnyilvánulását, és ráül a szamára, hogy Zakariás proféciáját beteljesítse. Ez a nap 173.880 nappal Krisztus előtt 445. március 14-e után történt, amikor is Ahasvérus király kiadta a rendeletet Jeruzsálem újjáépítésére. Dániel szerint 62 hetes és 7 hetes után, azaz 490 év múlva, vagyis pontosan 173.880 nappal később, Krisztus szerint 32. március 6-án jön el az a nap, amelyet az Úr adott. De ahelyett, hogy örvendeztek volna, inkább elutasították őt, és mivel ő tudta, hogy megvetik és keresztre feszítik, sírt az ő vakságuk és ennek pusztító következményei miatt. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik. Megvan írva, az én házam imádságháza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Azt gondolom, hogy ha Jézus ma visszajönne az egyházához, akkor hatalmas tisztogatást végezne. Venni a csaló leveleket, amelyeket ezek a tévékben megjelenő evangelisták és gyógyítók írnak, és ketté szakítaná. Érdekes, hogy az általam kapott levelek közül azokban, amelyek a hit missziótól, a hit evangelizációtól, a hit satöbbitől jönnek, mindig pénzt kéregetnek. Azon tűnődöm, hogy mibe vetik ezek az emberek a hitüket. Ha Isten erejét és munkálkodását akarják elhozni nektek, hogy nincs elég hitük arra, hogy repülőflottájukat az Úrban tartsák fenn, és nem az embereknek kiküldött csaló leveleikkel. Az én házam imádságháza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Szomorú és tragikus, hogy mi mindent tettek és tesznek az emberek Jézus Krisztus nevében. Az egyház sötét anyagi oldala a professzionális csalások, tragikusak és szomorúak. Istenem, imádkozunk azért, hogy tarts távol minket ettől a csapdától, attól, hogy a saját ambícióink miatt túl messzire nyújtózkodjunk, és ezáltal pénzügyi nyomást okozzunk azért, mert életben akarunk tartani olyan programokat, amelyeket nem te adtál. Atyám, köszönjük, hogy bőven megáldottad a mi gyülekezetünket, köszönjük, hogy sokkal többet adtál, és hogy a fölösleg segítségével a világ minden részébe el tudjuk juttatni a te igédet. Mennyire jó, hogy sohasem kell kérjünk senkitől, és csak benned lehet minden bizodalmunk. Felismerjük, Uram, hogy ez a te munkád. Te tetted, és köszönjük, Uram, hogy sokkal áldottál meg, és ezért nem estünk kísértésbe, hogy mindenféle tisztességtelen módszert használjunk a pénz megszerzéséhez. Istenem, imádkozom azokért, akik ebbe a csapdába estek, hogy tudasd velük a ferdítéseiket, csalásaikat és hazugságaikat, hogy maguk is megláthassák, hogy milyen csalárd útakon járnak, és ezáltal a benned való bizalom útjára lépjenek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók, a népvezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék. De még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt rajongott érte. Jézus nagyon népszerű lett, és figyelemmel hallgatták őt az emberek. A vezetők viszont eldöntötték, hogy el fogják veszíteni őt.